Gyere velem az 1 Tesszalonikai levél 5. fejezetéhez. Ez az az ige, amit általában felszoktam olvasni. Ma is ezt szeretném felolvasni kezdetül. 21-es versszaktól. 5-21. Mindent megpróbáljátok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek, maga pedig a békességnek az Istene szentelje meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, azaz szellemetek, mind lelketek, a pszichétek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő másik cselekszi. Amen. Ugye előző héten már a 17-es, 18-as, 19-es, 20-as verszakot elemeztem, a szellemet meg ne oltsátok, a profétálást meg ne vessétek témakörét. Most pedig hangsúlyt szeretnék tenni a 23-as verszakra. Kérdezed azt, hogy miért szeretnél most ezzel kapcsolatban hangsúlyt helyezni a 23. verszakra, mert az az Isten, aki hű hozzánk, a 24-es verszakban ahhoz lesz hű, amely az ő megszentelő munkájában kiteljesedik. Ahhoz lesz hű, amelyben az ő elválasztó munkája megdicsül az életünkben. Oké? Okay? Tehát itt azt mondja az ige, hogy Istennek a megszentelő munkájának el kell érni az egész lényünket, és Isten szeretne hű lenni ehhez. Szóval, amennyire te elkötelezed magadat arra az elválasztásra, amit így isteni szakzsargonban szólva megszentelődésnek hívunk, annyira fog Isten az ő hűségével megkorodázni téged. És ez a hűség, ami elindult az életedben, megszentelődés nélkül nem tud kiteljesedni. A megszentelődés és a szentség, ez két kifejezés, ami egytőlől fakad, de mégis különbséget kell tenni olyan vonatkozásban, hogy megértsd, mit jelent szentnek lenni, és mit jelent szent cselekedeteket tenni, létrehozni. Az ige azt mondja, hogy hű az, aki elhívott titeket, mire? A kérdésem az, hogy mire? A megszentelődésre. Hogy az egész lényed át legyen itatva a szentség sugárzásával. Mert Istennek a jelenléte és Istennek a személye az szent. És az a szent jelenlét, ami megnyilvánul az életünkben, az egy sugárzó jelenlét. Mert a szentség azt jelenti, hogy el vagyok választva a profán világtól arra a szintre, amelyben Isten dolgozik, Isten gondolkodik, Isten tesz, Isten cselekszik. Furcsa ez, hogy a szentség témaköre az egy ilyen nehéz tabu téma szinte az egyházban, mert vagy szenteskedőknek akarunk feltűnni, vagy pedig törvénykezőnek akkor, amikor elkezdünk a szentséggel foglalkozni. Szinte félünk mi prédikátorok erről beszélni, én nem, mi prédikátorok beszélni erről, mert ez most nem úgymond divatos szó, hogy megszentelődés, szentség, elválasztódás, elvágás a világtól, egy új létformába való bemenetel, vágyakozása, mert azt mondja az Úr, hogy hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Szóval Istennek van egy terve, hogy ez meg legyen cselekedve. És nézd meg a 23-as verszakban, hogy a bérészt, mint testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Dicsőség az Úrnak, hogy a megszentelődés addig fog tartani, amíg vissza nem jön az Úr. Ez a célunk. Hogyha a Pál szavával élnék az ige kapcsán, hogy így mondja az 1 Korintus 15-ben, sőt azok, akik elhunytak is, elvesztek, akkor Krisztushoz kapcsolták életüket, ha mi csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden más embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, mint egy hamis reménység áldozatai. Ám de Krisztus föltámadt a halálból, és zsengéje lett azoknak, akik elhunytak. Mint ahogyan ugyanis egy ember által jött a világba a halál, egy ember által kellett jönnie a halálból való feltámadásnak is. Amen. Szóval azt mondja itt Pál, hogyha nem hiszünk abban, hogy az egész életünk, a megszentelődés, a megazdultságnak a megtartása, a kegyelemnek a vétele állandóan az életünkben, meg nem lankadva, ha ez csak a földi életre vonatkozna, és csak a földi életben lévő, úgymond szellemi megtartatás, a szellemi dimenzióval való átlépés, vagy az atyával való kapcsolat, közösség lenne csak a cél, akkor nyomorultabbak vagyunk minden embernél, mert a feltámadás üzenete az újjászületése van összekapcsolva, mert a feltámadás által született újjá, hit által az újjászületett ember, és ez az új teremtés, ez az újjászületett teremtésnek nem az csak a végcélja, hogy itt újjászülessünk, mert az újjászületés hála az Úrnak, hogy a dimenziónkon fölül való, örökké való az újjászületés, és örökké való programmal rendelkezik. Nem engedi az újjászületésünk, az új teremtésünk, hogy a földhöz kötött életet éljünk, a földre koncentráljunk, az egyházban lévő forgulódásunkban, az Isten tiszteletünkben, az imádkozásunkban, az Isten keresésünkben, a bibliaolvasásunkban, és sorolhatnám végtelenségig, hogy mit csinálunk, mint keresztények, milyen életformát, milyen életciklusokat élünk meg. Nem ez a cél csak, van egy felsőbbrendű cél, ez pedig a testünknek az elragadtatása, és a testünknek a megváltása, a dicsőséges testünkben való élet Istennel. És ez egy fantasztikus program Isten részéről, hogy nem kell megragadni csak ebben a földi szférában, hanem van egy magasabb szintű földi szféra, amit földi szférenál egy magasabb rendű dolog, ez pedig az örök élet, az Isten országa. Hogyha Pál szavával élek, pedig az 1 Timóteus levél 4. verszak végén, mondjuk nézzük a 13-as verszakot, 1 Tesza 4:13, azt akarom, testvéreim, hogy tudjátok azokról, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Ha ugyanis hisszük, hogy Jézus meghalt és föltámadt, akkor az Isten azokat is, akik elaludtak, elé fogja hozni Jézus által vele együtt. Amen. Tehát a célunk az, hogy mi is Istennel face to face szembe tudjunk találkozni. Ez egy nagyon fontos prioritása a jelenlévő napokban is, hogy a hétköznapokban ne, úgymond, ne terhelje le bennünket, hogy ne enged, hogy leterheljen a média, vagy mindenfajta hétköznapi valóság azzal kapcsolatban, hogy lesz-e vírusra való megoldás, milyen lesz az injekció, milyen lesz a vírus kapcsolatos tendencia, lesz-e harmadik hullám, és sorolhatnám még, hogy azok a rettegési részek, amik ma egy hétköznapi embert élik, hogy ezeknek a döntő többségében nem tudunk győzelmet aratni, hogyha az elméd arra néz, amit a médiában hall, arra néz, amit a Covid termel, és a Covid hatásai alatt lévő egész társadalmak, a civilizáció, hogy miket eredményez. Ne engedd meg azt meg, hogy ez a Covid civilizáció, új civilizáció, ez lesújtsa a reménységedet abban, hogy van több, mint a földi élet. Ne engedd azt meg, hogy ezek a médiában lévő mindenfajta felhangok, ezek az elmédet leterheljék, és kiüresítsék Isten reménységéből, mert van egy nagyobb élet benned, mert van egy nagyobb élet, mint a földi élet, és erre is fontos ezekben a napokban nézni, hogy az életünk akárhogyan is történik, bármilyen mederbe is terelődik, nem egy hiávvaló végpontunk van, nem egy sötét alagúton kell átmennünk, nem egy sötét helyre fogunk érkezni a halálunk után, hanem van több, mint halál. És a halál nem része az Istennek az országának. A halálnál nagyobb az életnek az országa, az Istennek az országa. Tehát azt mondjuk ugyanis nektek az Úr igéjével, hogy mi, akik élünk és életben maradunk, az Úr eljöveteléig. Mind akik élünk, mint akik életben maradunk az Úr eljöveteléig. Egyáltalán nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr harci riadó hangjával, angyalfejedelem szózatával, isteni kürtszava közepette le fog szállni az égből, és először föltámadnak azok, akik Krisztusban haltak meg, majd pedig mi, akik élünk és megmaradunk, ővele együtt felhőkben a levegőben ragadtatunk, hogy találkozunk az Úrral, és így mindig az Úrral leszünk. Úgyhogy ezekkel a dolgokkal vigasztaljátok egymást. Szóval a vigasztalásnak van egy másik dimenziója is, nem csak az, hogy mit, miért nem kaptál meg, vagy miért fogod megkapni, tanítások és mindenfajta elemzések a hit vonatkozásában, hogy mihez fér hozzá a hit és mihez nem, hanem van egy magasabb szintű vigasztalás, ez pedig az, hogy az utolsó napokban élünk, és várjuk az Urat vissza, és nagyon közel van már ez a nap, már nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. És a hűséged annyira fog megmaradni az életedben, amennyire felkészülsz az utolsó napokra. Szóval ez egy maraton, testvérem. Ez egy maraton azzal kapcsolatban, hogy kitarts, hogy te el akarsz ragadtatni. És nem csak, hogy elragadtatásra vársz, hogy visszajön érted az Úr, és akkor ez megtörténik, sokkal több ez. Egy személyes pont. Ez egy olyan várakozás, hogy találkozz az Úrral, találkozz az ő jelenlétében, találkozz az ő templomába vele, végre elbeszélgess vele, hogy mik azok a dolgok, amiket nem értettél, mik azok a dolgok, amiket megértettél, hogy miért így alakult az életed, hogy letedd a terhedet, hogy meggyógyulj a mennybe, hogy azt tud mondani, hogy megérte hűnek lenni Istenhez. És ez a mennyben lesz ennek a teljes vigasztalása, nem a földön. Szóval kérlek téged, hogy gyorsan egy ilyen helyre akarlak tenni téged abban, hogy a földön nem fogsz tudni minden. mindenből meggyógyulni, a mennyben lesz az a pont, ahol Isten kárpótolni fog téged. Amen? Gyere velem a Jelenések könyvéhez. A Jelenések könyvében van egy gyülekezet, ez a szmírnai gyülekezet, ahol Isten szeretne hozzánk szólni, mégpedig nagyon határozottan, olyan dolgokban, amelyek a vilgasztalást vonalát követik, ahogyan az imént említettem. Én tudom azt, hogy, és te is tudod azt, hogy a 7 gyülekezet az egy prófétai üzenet. Az Isten országából jött ez a látás, János kapta meg, János el volt ragadtatva, hogy hogyan, miként, testen kívül, vagy testben, hirtelen, vagy lassan, ezt én nem tudom. Talán te se tudod. De ami fontos számunkra, hogy tudjuk, hogy az ázsiai területen, ahol élt János, ott nem csak 7 gyülekezet volt. Ez arra ad nekünk úgymond bátorítást, hogy ez a 7 gyülekezet, hogyha ilyen erőteljesen van leírva, és Isten akarta, hogy ez a 7 gyülekezetről szóló kijelentés megmaradjon, bátorítás, evangélium, akkor nekünk mind a 7 gyülekezetet kezünkbe kell emelni, szívünk kezével föl kell emelni, és a szívünkbe kell hordani mind a 7 gyülekezet üzenetét, mert mind a 7 gyülekezete egyszerre jelenti nekünk a bátorítást. Nem csak a Laodicé korszak üzenete, a jelenvaló korszak üzenete a véleményem szerint. Mind a 7 gyülekezete üzenete jelenvaló. És én nem arra teszem a hangsúlyt, hogy a mi korszakunkban csak a Laodicé gyülekezetnek a döntése, kijelentése, bátorítása, intése a mérvadó, a szellem vonatkozásában, ami új, ami new, az csak az utolsó gyülekezet korszakra vonatkozik, hanem én hiszem, hogy a szmírnai gyülekezet is, a szmírnai gyülekezet üzenete is a jelenvaló korszakra vonatkozik. Annál is inkább, mert a szmírnai gyülekezet egy bátorítás kapott Istentől, és nem kapott intést. Így mondja a Jelenések 2:8-tól. A szmírnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Amen. Azt tudom mondani, hogy a szmírnabeli gyülekezet azt jelenti, hogy szenvedésteljes gyülekezet, ez a gyógyításra használták a mirhát, ugye tudjátok jól, ebből fakad ez a szó, és én is ez a szmírnai gyülekezetnek az üzenete számomra is azt mutatja, hogy ebben a korszakban, hogy azért kell erről beszélnem, mert vannak nyomorúságos időszakok az egyház történelemben. Tudom, hogy az amerikanizálódott könyveken keresztül egy olyan dream világ jön létre az ember életében, hogy imádkozunk az Úr kegyelméről, nagyon sokfajta üzenetet hallunk, akár van a Hypergrace mozgalomban is, nagyon szélsőséges tanítók vannak, nem annyira szélsőséges tanítók, meg nem tudom milyen tanítók vannak, de a lényeg az, hogy nagyon sokfajta üzenet volt az elmúlt 5-10 évben az egyház porondján, színpadán, és nagyon-nagyon ki volt hangsúlyozva az, mindenfajta karizmatikus, vagy bűnkös, vagy neopünkös, vagy nem tudom milyen gyülekezet, protestáns gyülekezet életében, hogy Isten jó, Isten kegyelmes, és megvéd bennünket mindentől. Aztán itt van a Covid vírus, na, neszed neked egyház, szeretném, hogyha megmutatnátok, elküldenétek nekem, melyek azok a gyülekezetek, ahol kézeltétellel imádkoznak a betegekért, és a Covid az eltűnik. Írd meg, hogy mely egy magyar gyülekezeti pásztor életében történt az meg, hogy tömegével gyógyultak meg az emberek Covid vírustól, le voltak ellenőrizve, és a magyar hatóságok, az ANTS-től kezdve a kórházak, vagy nem tudom kicsoda, a tűzoltóság, rendőrség, mindenki leellenőrizte, lepecsételte, hogy tömegével gyógyultak meg kenet által az emberek Covid vírusból. Szóval ez a helyzet is nagyon furcsa, hogy miközben hirdetjük azt, hogy Jézus gyógyító, senki nem tud annyira magabiztosan és biztos bizonyságot mondani arról, hogy hány helyen gyógyultak meg az emberek Covid vírusból. Persze, miután meg lesz majd a vakcina, meggyógyulunk, esetleg Isten kegyelme által, mert nem a rossz vakcinát szedjük be, hanem a japánt, a jót, vagy nem tudom melyiket, Európai Unióból lévőt, mit tudom én. Folytatom, tehát hogyha miután ez lemegy ez a hullám esetleg, akkor majd jönnek majd a nagy bizonyságok, tudom jól, és akkor majd elmondják, hogy hány százezren gyógyultak meg a Covidból. Érdekes módon ma még ilyeneket nem hallunk. Miért? Azért, mert Isten megengedi azt a korszakot, hogy elgondolkozz azon, hogy hol van Isten, és merre van az Isten, és miért nincs az Istennek az a megnyugvó, csodatévő, hatalmas jelenléte ma az egyházban, ami által kivittük volna ezt, a hit pajzsa által ezt az egész dolgot. Bezáródtak a gyülekezetek, nem merünk összejönni, mondván azt, hogy elkapjuk egymástól a koronavírust. Ezzel nem azt mondom, hogy ezt meg kellene tenni, hogy ebben a felelőtlen döntésben kéne, ebben a mederben kéne haladnunk, hogy jöjjünk össze és hitáltal valljuk meg, hogy nincs koronavírus. Ez egy őrültség, ez egy elmeháborodottság. Én csak arról beszélek kisarkítva, hogy érezd, lásd, hogy milyen nyomás, milyen nyomorult helyzetben van az egyházunk. A szmírnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, én vagyok az első és az utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat, szegénységedet, de gazdag vagy. és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ími a sátán egy néhányat ti közületek a tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Amen. Szóval van egyfajta hűség, úgymond kihívás, és ez a hűségmaraton, ez Isten által van létrehozva az életünkben, hogy megkapjuk azt a koronát, amelynek a neve így van definiálva életnek, örök életnek, természet fölötti életnek, mindent leuraló isteni életnek a koronája. Mondj erre nagy áment. Szóval én erről a koronáról szeretnék röviden picit beszélni, illetve abból a helyzetből és aspektusból, hogy mi történik a szmírnai gyülekezetben. Az első dolog, amit rögtön leszeretnék alapozni, hogy Isten azt mondta neki, hogy maradjon hitben, legyen hűségben, addig, amíg itt él a Földön. Szeretnélek téged bátorítani abban, hogy amíg itt élsz a Földön, addig lesznek nyomorúságaid, nehézségeid. Ezért föl kell készítened magadat egy valóságra. Azt tudom mondani, hogyha nem Isten szelleme által hallod a valóságot, akkor újra kell értelmezned a valóságot. Mert itt azt mondja az ige, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. A szellem. Tehát neked fületket kell létrehoznod a Szent Szellem segítségével. Már megvannak a füleid, csak hogy ki legyenek tisztítva ezek a fülek. Erre gondolok. Tehát neked a szellem által kell kipucoltatni a füledet, hogy meghalld, hogy melyik az az isteni üzenet, ami ma teljesen új, friss, ropogós és Istentől jövő, aktuális. Mondok valamit neked. Abban van a spirituális neurózis. Abban van a neurotikus állapot, az ideggyenge, bénult, szorongó, gyenge, lelki gyenge állapota az egyháznak, hogy nem akar a valóságban élni. Amikor a hídgyülekezetet elolvasod, és a hídgyülekezeteknek az üzenetei elkezdenek szólni hozzád, akkor belépsz az új szövetségnek abba a valódi világába, birodalmába, ami megérinti a szívedet, és egy valóság elemet hordoz az Isten országából, bölcsességéből, tervéből, prófétai jövőjéből, ami helyre állít azonnal téged. A neurózisunk, a spirituális neurózisunk abban áll, hogy nem vagyunk hajlandóak abból a valóságból kilépni, ami hazug valóság, akár a médián keresztül, akár az elmúlt 2000 év egyház történelmének minden ránk rakódott, a gínjeinkbe ivódott, csontjainkban, husunkba és a bőrünk alá ivódott mindenfajta vallásos kényszer képzetéből. Mire gondolok? Maga az, hogy mi az igazság, és hogyan elemzed az igei igazságokat, és azok hogyan tudnak helyreállítani bennünket. Ahogy Jézus mondja a főpapi beszédében, a János evangélium a 17. fejezetében, hogy az ő igéje valóság, és az az igei valóság megszentel bennünket, a te igéd megszentel bennünket, így mondja, az ő igéje megszentel bennünket. Amíg ez a megszentelő munka nem indul el ebben a valóság elemből, addig egy kreált valóságban élünk. Mindennel foglalkozunk, csak nem azzal, ami az Isten igéjének az alapvető üzenete és stabil vonzása. Tudd meg azt, hogy kint a Facebookon, a Twitteren, Instagramon, a chat szobákban, a fórumokon, mindenhol sok minden információ zajlik keresztények között, ma Budapesten és az országban is. Én azt mondom neki, a legtöbb része az ilyen fórumok, Facebookon, a pletykától kezdve a kritikák, meg mindenfajta olyan deviáns tevékenységek, amiben folynak, ezeknek mind az a lényege, hogy eltereljék az ember szívét az igétől, a valóságtól és a megoldásoktól. És visszatérve ezzel a neurotikára, hogy az ember akkor lesz neurózisos szellemileg, akkor lesz vallásos, úgymond egy hamis beképzelt világnak a részese, ha nem struktúrálja újra a valóságot, nem struktúrálja újra azt a valódi életet, amelyet Isten szánt neki. Újra kell képezned azt, hogy miben hiszel. Újra kell, fel kell újra emelni a tekintetedet arra, hogy mi a te hitednek az alapja. Valóban abban a valódi hitben vagy-e, abban a valódi reménységben vagy-e, amelynek a célja az, hogy el tudjon vinni téged Isten, amikor visszajön az ő fián keresztül. Hogy valóban te azt várod-e, hogy a valódi várakozásodban az van-e, hogy az Úrnak az angyalai, amikor jönnek majd trombita szóval, akkor te is ott legyél közöttük. Hogy érezd azt az atmoszférát majd, azt a transzcendens megérintést, hogy az egész testedet átjárja Isten hatalmas szent jelenléte, és fölkap téged majd. Ó, halleluja! Ha nem ebben reménykednénk ebben az életben, és csak abban, hogy Krisztus most föltámad, vagy nem, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mondj erre valamit. Amen. Szóval itt vagyunk a gyülekezetnél, és tudom a te dolgaidat, a nyomorúságot, a szegénységet, de gazdag vagy. Dicsőség az Úrnak, hogy van egy gyülekezet, ami gazdag. És nem azt mondja, mint a Laodiceánál, hogy azt hiszed, hogy gazdag vagy, hanem ez a gyülekezet valóban gazdag Istentől. Miben gazdag? Hűségben. Amen. Hűségben. Azt a gyülekezetet fogja csak megdicsérni az Úr Jézus ezekben a napokban, ahol hű emberek vannak. A hű emberek gazdag dolgokat hoznak létre a személyiségükben. A hű emberek olyan dolgok, úgymond kiábrázolásában, a részesei, a bensejükben, ami mennyei dolgok, amire Isten azt mondja, hogy figyelj ide, fiam, jól csinál a dolgokat, maradj meg ebben, és életkoronáját akarom rád helyezni. Figyelj, ez nem egy elszólás volt Jézustól, egy hiba. Amikor arról beszél Jézus, hogy koronát akar helyezni a fejünkre, akkor ő fogja ezt ráhelyezni a fejünkre. Ezért akarok hűnek lenni, figyelj! Nem érdekel a többi korona, ami a földön van, azok a sok hiávaló, tisztátalan koronák. Nekem egy korona kell, ez pedig a Jézus Krisztusnak a koronája. Nekem az kell, hogy ő személyesen, szememben nézzem. Nem tudom, milyen állapotban leszek akkor, de valószínű, hogy ott remegő állapotban, és szinte lehajtott fejjel, de mert nem tudok ránézni, olyan dicsőség van a szemében, mert sugárzik a kenettel. De mindegy, a lényeg az, hogy valahogy ráteszi majd a fejemre azt a koronát. És én ezt át akarom élni. Ezt én át akarom élni. És szeretném, ha te is átélnéd ezt mellettem, jobb kézre, vagy bal kézre, vagy mögöttem. Valószínű, több milliárd ember lesz az, akinek el van készítve a koronája fönn a mennybe. Én akarok egy olyan koronát, azaz pontosabban, bocsáss meg ezt a hitetlenségemen. Én azt akarom, hogy az a korona, ami már el van készítve számomra, rajta legyen a fejemen ott fönt. Amen. Nem itt lent, hanem ott fönt. Amen. Szóval tudom a dolgaidat, tudom a dolgodat, hogy gazdag vagy. És azoknak káromkodását is, vádlását, károsztatását, ítéletét, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Hát ez egy elég nehéz ige értelmezés, az ige értelmezés vonatkozása van, egy elég nehéz ige, ugyanis csak úgy mondom nektek, hogy amikor az egyház elindult, akkor az apostolok halála után jöttek a következő századok, akkor elindult egy olyan írás értelmezés is, hogy ez az ige, ez a zsidókra vonatkozik. Ezek álzsidók voltak, nem a valódi zsidók. És amit ki akarok emelni az, nem belebonyolódva és félremagyarázva az igét, hogy mindig is lesznek a hűség kapcsán olyan gátak és feltáralkozó nehéz pillanatok, amikor úgy érzed majd, hogy bizonyos emberek azt gondolják, hogy hülyebbek nálad. És ezzel manipulálnak, károsztatnak, és olyan nyomás alá helyeznek egy adott térségben, amit nem is gondoltál volna. Azt hitted, hogy elindul a keresztény életed, sok hű emberekkel elkezdesz Istent keresni, kipróbált emberekkel, testvérekkel, akikben bízhatsz, majd utána rájössz arra, hogy egy adott gyülekezetben, vagy egy adott térségben, egy adott városban nagyon sokfajta keresztény van. Jézus egy nagyon erőteljes, döbbenetes, úgymond magyarázatot ad arra, hogy mi történik ebben a gyülekezetben. A sátán zsinagógája összegyülekezése jön létre ott, ahol Istennek a királysága megnyilvánul. A sátán zsinagógája jelenik meg és épül föl lassan, éveken keresztül, vagy hónapokon keresztül ott, ahol emberek kipróbáltak és odaszállják az életüket Istennek. Van egy hely, ahol Isten kihívott emberei, mint a gyémánt, mint az arany ragyognak az Isten hitétől. Tele vannak isteni gazdagsággal, isteni méltósággal, Istentől jövő szellemi felsőbbrendűséggel, ne értsd félre. De miközben ebben benne vannak, ebben az isteni mi voltuknak az átalakulásában, mellettük vannak személyek, akik gyalázzák őket. Tudod, amikor a hűség megjelenik, ott a sátán is megjelenik. Gyűlöli a sátán azokat a személyeket, akik kipróbáltak, odaszántak, tűrni tudók. Nem tudják értelmezni az életüket, de mégis megmaradnak Isten személye mellett. Nem tudják értelmezni, hogy miért történtek meg a múltban azok az események. Nem tudják értelmezni, hogy miért tartanak ott, ahol tartanak. Nem tudják értelmezni azt, hogy miért van értelme szemmel láthatólag tűrni, de mégis választják azt, hogy hűek maradnak Isten jelenlétéhez. És közben jön a nyomás. Nem kívülről jön, belülről jön a nyomás. Mégpedig a sátán zsinagógájából. Nem én fogalmazok így. Az Istennek az igéje fogalmaz így, hogy a sátánnak a zsinagógájában élnek ezek a testvérek. Azt kérdezed, hogy mi az, hogy sátán zsinagógája? Az, amikor olyan testvérek jönnek bizonyos helyekre, akiknek nincs újjászületésük, akik azt gondolják, hogy Istennek a templomát építik, közben pedig a sátán templomát építik. Micsoda korszak? Micsoda korszak? Én azt gondolom, ez az Antikrisztus korszaka előtt nyilvánvalóvá lesz, és az Antikrisztus korszakában pedig egyértelmű lesz, hogy nagy lesz a szakadás. Miért? Azért, mert van szakadás, És ebben a szakadásban, Jézus prédikációjában is látszik, hogy, illetve Pál tanításában is, hogy a szakadásban vannak, akik megtévesztettek lesznek, vannak, akik a megbotránkozásokat, a csapdákat csinálják, és van olyan személy, Jézus tanítása szerint, akik törvénytelenségre bátorítják az egyházat. Egy egyházon belül, egy gyülekezeten belül, egy térségben vannak a megbotránkoztatók, akik megbotránkozást keltenek, hogy ne figyeljünk az Istennek a hűségére, vannak, akik a törvénytelenségre bíztatnak bennünket, és egy ilyen dualista világképet hoznak be, hogy az Ószövetség rossz, az Új Szövetség jó, az Ószövetség Istene rossz, az Új Szövetség Istene jó. Ez újra felütti a fejét mindenfajta tévtanítás és hamis doktrina az egyházban, és közben pedig arra kell figyelned, hogy az az Isten, aki megteremtette a földet és az embert, az az Isten, aki szövetségekben dolgozott, és egyre jobban kontinuitásban bevitte az embert az ő vele való közösségre, az Új Szövetségből értelmezve érthetővé válik. Egyébként azt tudd meg, hogy a törvénytaposónak hívja a Teszalonikai levélben Pál az Antikrisztusnak a munkáját. Törvénytaposó. És ez két oldalú. Az első dolog, amit itt most hirtelen megjegyzek neked, az, hogy a törvénytaposás az a zsidók miatt is megtörténik, mert be akarja csapni a zsidókat, tudjátok jól, és be akar menni a templomba, és mutogatni akarja magát Istenként, és minden Isten tiszteletre méltó dolgot meg akar gyalázni. De van egy másik oldala is, hogy gyűlöli azokat a személyeket, akik jól értelmezik az Ószövetséget, gyűlölik azokat a személyeket a sátán, mert felismerték a törvény értékét, a törvényben lévő nem elmúló területeket, a törvénynek a nem elmúló szellemi valóságait értelmezni tudják az újszövetségi oldalról, spirituálisan, a Szent Szellem igazságában, hogy hogy kell a törvényt, a Tórát értelmezni, hogyan kell a Tórának bizonyos szakaszaiban gyönyörködni, miképpen Dávid gyönyörködött, akiről megvan írva az ige, hogy boldog az az ember, aki nem jár ugye a bizonyos utakon, és a törvényben gyönyörködik. Kellemes számára a törvény. Gyönyörködik abban, hogy Isten tud szólni az igén keresztül számára. Azt tudom mondani, hogy Dávid nem volt egy törvénykező ember. Dávid ismerte, úgymond egy ilyen pre-kegyelemben élt, egy olyan kegyelemi korszakban, ami ki volt számára jelentve, hogy hogyan kell a megtérés, a bűnbánat és a kegyelem vételében úgymond növekedni, fejlődni. Nagyon sok hibát követett el, olyan dolgot, olyan bűnöket tett, amire a törvény szerint már végesség el kellett volna ítélni, de mégis Isten megbocsájtott neki. Csak azért akartam úgy kitekinteni ezzel kapcsolatban, hogy tudd meg, hogy akik zsidóskodnak, akik úgymond jobban értik a törvényt, mint maga Isten is már szinte, és jobban tudják magyarázni az igét, mint Pál, vagy János, vagy a többiek, azok beleestek abba a csapdába, hogy létrehozzák a sátán zsinagógáját. Kik ezek a testvérek? Nem tudom. De a Szent Szem el fogja választani a szívünktől ezeket a testvéreket. Nem is ezekre akarok én figyelni. Én nem akarom figyelni azokra a káromkodásokra, azokra az ítéletekre, azokra a zagyva ördögi beszédekre, ami itt van Budapesten is, az a gyalázkodó, becsmérlő, leuraló beszédre, ami teljesen kiüresíti az embereknek a reményét, hűségét és bizalmát az egyházzal kapcsolatban. Te se figyelj ezekre a becsmérlő beszédekre, hanem kelj föl, és kezd el keresni Isten orcáját. Mondj erre valamit, vagy ámen, nem tudom. Mondjatok ámen, testvérek, mint hogy olyan sokan lennének körülöttem. Semmit ne félj azoktól, azt mondja az ige. Semmit ne félj, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek tömlőzbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig. Azt mondja az ige, hogy ne félj azoktól, amit szenvedned kell. A szenvedéstől ne félj. És ez egy óriási üzenete Istennek, hogy ne félj szenvedni. Van olyan, hogy szenvedés a Bibliában. Van olyan, hogy olyan korszak, amikor Isten azt mondja, ez Új Szövetség, testvérek, amiről ma beszélek, ez Új Szövetség. Ez nem Ószövetség, Új Szövetség. Van olyan korszak, amikor az embernek föl kell újra vérteznie magát, hogy vannak szenvedésteljes korszakok, és azok a 2020-as évekbeli álmok, amiket én fölépítettem, vagy célokat, az nem biztos, hogy minden úgy be fog teljesedni, és meg fog valósulni, ahogy én akarom. Most, ha ezzel nem fogsz tudni megbarátkozni, akkor meg fogsz törni. És el fogod engedni a hűségnek a kezét. Amikor ezt a korszakot elemeztük és nézzük, ezt a Szmirnei korszakot, akkor egy császár volt hatalmon, hogy a történeti vonatkozásban, az idő vonatkozásában nézzük. És ez a Diocletianus nevű császár, ez nagyon toleráns volt az első korszakában. Ez közvetlenül megelőzi ezt a korszak a konstantini fordulatot, amikor egy központosítási hatalom jön létre, lecserélik az összes hamis istent, és egy kereszténységet akarnak behozni, és az lesz úgymond az államvallás, a kereszténység. Egyébként ez nem egy nap alatt történt, ez kb. Egy évtized, másfél évtizeden keresztül dolgoztak azon, hogy lecseréljék az Istent a birodalomban. Tehát az első dolog volt, amit akarok mondani, hogy először ez a császár, ez toleráns volt. És tudod, miközben ezt a gyülekezetet olvastuk a háttérben, ez történik, hogy boldogok voltak, mert Isten tudták keresni, sőt, segítette a császár, hogy megmaradjanak a pozíciókban, hivatalokban, azok a személyek, akik keresztények, akik Jézus nevét segítségül hívják. Ez egy nagy felüldülés lehetett számukra, hogy megtarthatják a gyülekezeti Isten tiszteleteket, sőt, még a császár megengedi, hogy egy ilyen növekedés, egy ilyen prosperitás történjenek a családok életében. Beilleszkedtek a társadalomba, növekedésnek indult a hitéletük, és sőt, gyarapodtak is anyagilag, vagy megmaradtak anyagilag. Nem engedték, hogy azok a előző korszakban lévő támadások, Isten nem engedte, hogy az előző korszakban lévő támadások elsöpörjék az egyházat. Nem volt üldözés alatt az egyház. Aztán pedig ebben egy változás történik, és egy állami kultuszt akar befejezni, vagy elindítani és befejezni a császár. Egy hamis Isten imádatot. És létrejöttek olyan vágyak a társadalomban, hogy aki nem akarja ezt elfogadni, azt közösítsük ki, rekesszük ki. Tehát ebben a korszakban egy állami kultusznak a igénybevételét szeretné az egész berendezkedés, és az első dolog, amit létrehoztak, kis idő múlva, hogy romboljuk le a keresztény épületeket. Majd utána, ahogy utána néztem ennek a korszaknak, a hivatalokban lévő keresztényeket, ez volt a második terület, hogy dobják ki az első rendelkezésben. A harmadik terület az első rendelkezésben pedig, hogy veszítsék el az előjogaikat. Egy döbbenetes leépülés, hirtelen. Nem is gondolták volna. Hirtelen bejött egy teljes államosítás, ördögi államosítás, és sátáni erő. Sőt, hát ugye olvastuk itt az előbb, hogy a sátán tömlözbe dob embereket. Az ördög volt az egész atmoszféra mögött. Maga a sátán kipészészte ezt a gyülekezetet, ezt a korszakot. Majd utána a következő rendelet, a második, hogy a papságnak a letartóztatása és a hívőknek a megkínzása. És a harmadik pedig, hogy azok az hívők, akik bent a tömlözben bevallják, hogy nem hisznek Istenben, Isten fiában, azokat kiengedik, akik pedig a börtönben maradnak, azokat folyamatosan kínozzák, vagy pedig mártír halált kell halniuk. Ebben a korszakban volt a legnagyobb keresztény üldözés az elmúlt időszakokban, abban az időszakban a legnagyobb. A legnagyobb keresztény üldözés történik. Én csak azért mondom ezt az egészet el, mert érezned kell azt, hogy hogyan változik a szellemi korszak, és hogy bizonyos angyaloknak a munkái hogyan tudnak ilyen hirtelen romboló, destruktív folyamatokat hozni úgy, hogy közben az emberek Istent keresik. És ezt Isten engedte meg. Erre azt mondod, hogy de hát hogyan történt ez meg? Nem tudom. Fogalma sincs, hogy hogyan történt meg, de fel akarlak téged, figyelmeztetni akarlak, és bátorítani akarlak téged arra, hogy figyelj oda, hogy milyen hitelveid vannak, inkább készülj föl arra a dologra, ami ránk vár, hogy az utolsó időben megpróbáltatások és nehézségek lesznek. Volt két komoly püspök ebben a gyülekezetben, és Barikárpusz volt az egyik püspök, aki szintén mártírhalált halt, és abból a iratból szeretnék olvasni, ami egy levél őnek, a Filippi-beli gyülekezetnek. Nem tudom, hogy ez mennyire hiteles ez a levél, de én ettől függetlenül bátorkodom fölé hívna figyelmedet bizonyos látásokra az akkori szminai gyülekezetnek a vezetőjének a látására. Egy kivonat ebből a levélből. Mindaz, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Antikrisztus. Aki a kereszt bizonyságát nem vallja, az a sátántól való, aki az Úr szavait saját igényeinek megfelelően elferdíti, és azt mondja, nincs sem feltámadás, sem ítélet, az a sátán elsőszülöttje. Hagyjuk el hát sokak hiávalóságait és a hamis tanokat, forduljunk a kezdettől fogva a nekünk adott tanításhoz, virrasszunk imádságban, tartsuk ki a böjtölésben könyörgésekkel kérlelve Istent, aki mindent lát, ne vigyen minket kísértésbe, az Úr szava szerint ugyanis a szellem ugyan készséges, de a test erőtlen. Szüntelenül tartsunk ki tehát reménységünkben, igazságosságunk foglalójában, aki Jézus Krisztus, aki bűneinket saját testében a fára vitte, aki bűnt nem követett el, és álnokság nem volt ajkán, de mindent elviselt értünk, hogy ő benne éljünk. Az ő türelmének utánzói legyünk, s ha nevéért szenvedünk, megdicsőítjük őt. Ő példát adott nekünk, mi pedig hittünk benne. Amen. Én hiszem azt, hogy ez a fajta kiállás a szenvedéssel kapcsolatban, ez egy hiteles személytől van, ez, erről a személytől keveset tudunk, erről a püspökről, nagyon sok irat, tanúságtétel elveszett, én hiszem, hogy a sátán eldugta, tönkretette, hogy ne legyenek minél több ilyen bizonyságok az egyház számára, olyan személyek, akik kiálltak az életükkel, bizonyították, hogy kiállnak akkor is, amikor minden vége felé tart, minden zsákutca, minden sötét. De ahogyan ő fogalmaz, ki akartam ezt emelni, aki a kereszt bizonyságát nem vallja, az a sátántól való, és az Úr szavait saját igényeinek megfelelően elferdíti, és azt mondja, nincs sem feltámadás, sem ítélet, az a sátán első szülöttje. Én ezt azért olvastam föl nektek, mert a sátán zsinagógájáról van szó. És hogyha hiteles tanút akartam találni neked, pedig a mindegy gyülekezet egyik prezsiterét, a prezsiterét 50 évig szolgált, ez a személy azt mondta, hogy minden olyan tanítás, ami elferdíti az igazságot, a feltámadás üzenetét, és hamisan tanítja az ítéletet, az mind a sátán első szülöttje. Oké? Okay? Én azt gondolom, hogy újra kell értelmezned, amiben hiszel. Mert ha te csak a tanítókban hiszel, és a bőröd is át van itatva, csak a tanítóknak a tanításával, embereknek a tanításával, és nem figyelsz arra, hogy az új szövetségben, a jelenések könyvében miről van szó, akkor el fogsz tévejedni. Erre nincs más magyarázatom, és nem is akarok ezzel kapcsolatban foglalkozni. Halld meg, amit Isten mond neked, ha meg nem hallod meg, akkor vegyél hallókészüléket Istentől. Visszatérve a 1 Tesszalonikiusi levél 5. fejezetéhez, arról beszéltünk, hogy maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket mindenestül. A Szmírnai gyülekezetnek az Istenhez való, a Szmírnai gyülekezet egy részének, a függőségének Istentől azért történhetett meg, mert az egész lénye megszentelődött. Megszentelődött a lelke, a teste és a szellemére is hatással volt a Szent Szellem. Jobban újra fordítva, vagy javítva. Meghatározó volt a szellemének a megszentelő munkája Isten részéről, meghatározó volt a szelleméből kiindulva a lelke, érzelme, akarata, döntése felé, az akaratának a szerepe, hogy a szellem által meg legyen szentelve, el legyen választva Isten céljaira, és a harmadik pedig még a testére is kiáradt ez a megszentelő munka. És hogyha a megszentelésről beszélünk, akkor gyere velem a példabeszédekhez, a példabeszédeknek mégpedig a 20. verszakának, 25. vagy 20. fejezetének 25. verszakához. Arról beszélünk, hogy volt egy gyülekezet, Szmírnai gyülekezet, aki odaszánta az életét az Úrnak. Miért? Mert az egész lényében a megszentelődés megtörtént. Elválasztotta magát Isten tervére. A hűség megszentelődés nélkül nem fog megvalósulni. Miért? Mert azt mondja itt Pál, hű az Isten, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi. Mit cselekszik meg? A megszentelődést. Arról tanít Pál az ige fölött, pár sorral, ez a hűséggel szóló igéje fölött, hogy meg akar szentelni bennünket Isten. Ez egyértelmű üzenet, ez nem kell nagy diploma. Azt mondja az ige, a példabeszédek 20-25-ben, én nem a Károlyt olvasom. Csapda az ember számára hirtelen kimondani, szent, és aztán meg fog gondolni a fogadalmat. És aztán meggondolni a fogadalmat. Csapda, tör. Miről beszél itt az ige? Hogy amikor elkezdesz Isten felé vonzódni, akkor tudnod kell azt, hogy csapdába esel akkor, amikor nem gondolod komolyan azt, hogy meg akarsz szentelődni. Ugyanis amikor azt mondja valaki, és elhiteti önmagát, hogy ő szent, és meg akar szentelődni, akkor tudnia kell azt, hogyha ezt nem gondolja komolyan, és nem hiszi ezt el, hogy ezt ő meg akarja valósítani, és Isten képes arra, hogy megvalósítsa a megszentelődés munkáját, ami fokozatos, és egyszeres, mint nem fokozatos, egyszeres, mint az időn túli, másodszor pedig az időben lévő folyamat ez, mindjárt erről bővebben, akkor az a személy az össze fog törni. Egy olyan csapdába, rejtekbe, egy olyan verembe fog esni, amely nem is gondolja, hogy ez azért történt, mert ő azt kiáltja, szent, szent, szent a seregek ura, de nincs benne belső erő, belső meggyőződés, teljes kitartás azzal kapcsolatban, hogy az a munka, amit Isten a megszentelődés alatt végez, ő azt akarja, kiált érte, és teljes erejével szeretné, hogy ez megvalósuljon. Mondj erre valamit nekem. Gyere velem a Zsidó 12-höz. A Zsidó 12-ben az Úr egy olyan szellemi szabályt fektez le a szentséggel kapcsolatban, ami fenomenális. Hálát adunk Istennek, és gyönyörködünk az Istennek az igéjében. Kövessétek mindenki, 14-es verszak, kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Még egyszer mondom, kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Na figyelj, először is, mit jelent az, hogy kövessétek? Ez egy erős görög szó. Zaklassátok, üldözzétek. Üldözzétek a szentséget. Szóval, hogyha eddig nem üldözted a szentséget, akkor most van egy lehetőséged az Isten igén keresztül, hogy belátásra kerüljön a szíved, hogy elkezd Isten keresni, és üldözd azt az Istent, aki szentségben él. Azt az Istent, aki meg tudja szentelni a személyiségedet. Így mondja az ige, kövessétek, üldözzétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. Amennyire odaszánod magadat a szentségre, annyira fog megvilágosodni a látásod azzal kapcsolatban, kicsoda Isten. Szóval, az első dolog, amennyire megérted a szentség üzenetét, annyira fogod Isten ismeretét is megérteni. Annyira fog tágulni az Istennek az ismerete a személyiségedben. Amennyire látni akarsz, annyira fogsz megszentelődni. Amennyire megszentelődsz, annyira tágítja ki Isten a látásodat arról, kicsoda Isten. Kérdezem én, hozzád szólok, mint kereszténynek. Szeretnéd megismerni Istent? Szeretnéd közelebb kerülni hozzá? Szeretnéd, hogyha ne alvó keresztény legyél, ahogyan Jézus tanít a 5 szűzről, aki alszik, és már annyira alszik, hogy még az sem tudja őket felbátorítani, hogy Jézus vissza fog jönni hamarosan? Tehát, hogyha te alvó keresztény vagy, akkor elmondom, mi a baj, hogy nem vagy üldöző. Nem üldözöd Isten jelenlétét. Isten szentségének jelenlétét. És amennyire fogsz tudni egy ilyen hűnbánatot tartani ezen a területen, annyira fog tudni Isten újra visszajönni hozzád. Figyelj, mondok valamit. Amikor bűnbánatról beszélünk, akkor két része van a bűnbánatnak. Azt mondja a Szentírás az evangéliumokban, a Márk evangéliuma első fejezetének 15. verszakában, hogy elközelgett Istennek az országa, térjetek meg. És van egy következő kis pici mondat, és higgyetek az evangéliumban. Neked, ha bűnbánatot kell tartanod az Istennek a parancsára, akkor ez a bűnbánat, ez a új módú gondolkozásmód, amit Isten gerjesz föl benned, az első része az, hogy elkezd keresni Isten országát. Isten országa pedig szentség alapú. A második pedig, hogy higgy az evangéliumba. Nem fogsz tudni megszentelődni, elszentelődni, elkülönülni az Isten természetfölötti tervére, mert a szentség az Isten természetfölötti tervét hordozza. Mert Isten a szentségében dolgozik. Mi a szentség? Na jó, akkor kezdjük itt is. A szentség az Istennek a DNS-e. Egy isteni tulajdonság, karakter, ami a lényének a lénye. És ez a szentség, ez az isteni DNS, ez az újjászületés által belénk került. Mert Isten, amikor újjászült bennünket, akkor magából szült újjá bennünket. És ez a megszentelődés, ez pedig ebből indul ki, hogy te elfogadod azt, hogy Isten újjászült bennünket az ő szentségének jelenlétéből, és azt a templomot, amit kiépített bennünk, az nem egy tisztátalan templom, hanem az egy szent templom, az Isten jelenlétének a temploma. Nem hiába mondja a Szentírás a szellemet szent szellemnek. És az a szellem, ami benned van, nem csak szellem, hanem szent szellem. Mennyire szent az a szellem, ami benned van? Ugyanolyan szent, mint ami Isten. Mert Isten szelleme az Isten. Egy lényegű Isten önmagával. Nem két Isten van. Van a Szent Szellem, meg Isten. Az Atya az Isten szellemében, az Atyában van az Isten szelleme, az ő saját szelleme. És ez az isteni szellem, ami kiárad, hogy újjászüljön bennünket, az Szent Szellem. Tehát az első dolog az, hogy benned van a szentség. Azt mondod, akkor miért nem vagy szent? Miért vannak tisztátalan ügyeid? És sorolhatnám. Azért, mert nem engedted meg, hogy az a szentség, ami benned van, az elkezdjen átalakítani. Ezért mondja Pál a Tesszalonikai a levélben, hogy engedd meg, hogy a békesség Istene megszenteljen téged. Ezt kérned kell, kérvényezned, akarnod kell, üldöznöd kell azt, hogy Isten szelleme megszenteljen. A másik dolog pedig, hogy ez a megszentelődés, ez olyan, mint az üdvösség, a megazulás és a kegyelemnek a természet fölötti oldala, az időn túli oldala. Amikor mi újjászülettünk, akkor Isten megelőlegezte a bizalmát. Megelőlegezte az üdvösséget, megelőlegezte a kegyelmet, megelőlegezte a megazultságot. És erre épül a megszentelődés. Ha elhiszed azt, hogy üdvösséged van, el kell hinned azt is, hogy Isten szentsége is benned van. Nem tudod szétválasztani az Istent az ő szentségétől, de magadat sem tudod szétválasztani Isten szentségétől. Az első dolog, hogy elhiszed azt, hogy az, aki Isten által újjászületett, az szent is. Ez a szentség, hogy mennyire lesz nyilvánvaló, az a cselekedetekben lesz valóságos, gyümölcsöző. De figyelj ide, ahhoz, hogy te elkezdj szent cselekedeteket létrehozni, nem morális cselekedeteket, nem etikus cselekedeteket, mert a szentség karizmatikus élmény, karizmatikus megtapasztalás, karizmatikus folyás az Isten országából. Ezért a Isten lényéből való ez. Ezért először el kell hitned, hogy szent vagy. Mert ha te azért akarsz szent lenni, figyelj, hogy megszentelődj, akkor bajba vagy, mert te cselekedeteken keresztül akarsz szenté válni, csak nem hitből. Először el kell hinned, hogy szent vagy, hogy aztán szent cselekedeteket tudj cselekedni. El kell hinned, ahogyan a kegyelmet, hogy kegyelmet kaptál, ezért újjászülettél érdem nélkül, nem tudom milyen nagy munkálatok nélkül, cselekedetek nélkül, ahogyan megazulást is cselekedeteket nélkül és hitnél, úgymond nem cselekedet alapú módon, hanem hit által, de mégsem cselekedetekben keresztül kaptál, mert egy tulajdonított igazságot kaptál, ugyanúgy a szentség is egy ilyen tulajdonított dolog, hogy Isten szentségét megkapod, és az abban a szentségből kell neked elindulnod, hit által. Ami nem hitből van, az hűtlen, az bűn. Már miért? Azért, mert az Isten országa csak hitből dolgozik, csak hitből van. Ahogyan az üdvösséged is a tiéd, ahogyan a bűnbocsánat is a tiéd, ahogyan az örök életed is a tiéd, ugyanúgy a szentség is a tiéd. Amikor arról beszélünk, hogy szentség, és hogyan tud a szentség megnyilvánulni, akkor azt mondja az ige, hogy amikor hallasz bizonyos igazságokat az igével kapcsolatban, akkor azt el kell fogadnod, hogy az kifejtse a hatását. A János 17-hez, hogyha jövünk, hogy hogyan történik ez a szellem, lélek, testnek a megszentelődése, akkor egyértelműen a János 17-ben tudjuk megmutatni azt biztosan, hogy mi a terve Jézus Krisztusnak, talán a 18-as verszaktól olvasom. Amikor a János 17-et felemlítem, vagy te elkezded olvasni a János 17-et, figyelj, vigyázz, mert Jézus a mai napig imádkozza ezt a programot. Ez egy főpapi ima, és a főpap fönnül a trónon, és imádkozik értünk. Tehát az, amiről most fogok beszélni, az ma is megtörtént az életedben, most, hogy hallgatod, ma is megtörtént az, hogy ez át lett imádkozva fönt a mennyben, érted? Ez egy főpapi ima, főpapi célokkal, mennyei dimenzió, nem földi dimenzió. Azt mondja a 15-től, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát Isten azt mondja a szentséggel kapcsolatban, hogy benne maradunk a világban, de mégsem lesz a megszentelődésünkben akadályoztatás, mert a világban vagyunk. A vallás azt mondja, hogy kerüld ki a világot, és aztán majd megszentelődsz, és minden jobban kikerüld a világot, annál jobb hívő leszel. Jézus meg azt mondja, menj be a világba, de ne légy világi, hanem szentelődj meg a világban, és hass a világra a szentségeden keresztül. Jézus nem azt mondja, hogy különülj el, és annyira különülj mindenkitől, hogy ne is érj semmihez, ne is kóstold semmit, hanem csak keresd azt, hogy hogyan tudsz megszentelődni. Hanem fordítva, azt mondja, hogy hidd azt el, hogyha világba mész, egy tisztátalan közegbe, az a szentség, ami benned van, az erősebb, hatalmasabb, dicsőségesebb, és erővel van felruházva a személyiségedben azért, hogy a valóságban benned tudj maradni, abban a való igazságban, amit Isten jelentett ki neked. Szóval az első dolog az, hogy nem a világból valók vagyunk, hanem a szentségből valók vagyunk. Ezért nem kell abban azzal törődnöd csak, hogy hogyan tudj minél jobbá lenni. Figyelj, a tetteidet meghatározza mindig Krisztus. A tetteidet mindig meghatározza, hogy kicsoda Krisztus, és ki lakik benned. Nem az határozza meg a tetteidet, hogy mit teszel, és mit gondolsz magadról, hanem az határozza meg, hogy mennyire hiszed azt el, hogy kicsoda Krisztus, és mennyire hiszed azt el, hogy Krisztus benned él. Most azt mondod, hogy Lali, ez bővebben. Például az 1 Korintusi levélben azt mondja az ige, 1 Korintus 1-ben, hogy Jézus Krisztus, ami bölcsességünk, kicsikét többet is mutat. Nem csak a bölcsességünk, hanem a megváltásunk is. De még egy picikét még többet mutat. Nem csak a bölcsességünk, nem csak a megváltásunk, hanem a szentségünk is. 1 Korintus 1. 30. Tőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban. Tőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban. Tehát először is a személyiséged, az identitásod, ez Istenből van, Krisztus Jézusban. Tehát az, aki vagy, az nem magadtól van, az újjászületett személyiségéről, a belső embernek a titkáról beszél az ige, hanem Istenből. A második. Krisztus Jézusban vagy, nem csak magadban vagy, nem csak az egóban tündökölsz, hanem a Krisztusban tündökölsz. Ki bölcsességül lőn nekünk Istentől, megigazultságul, szentségül, váltságul. Hogy amit megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Amen. Tehát te neked, személyiségedben a Krisztus bölcsességként van jelen, igazságul van jelen, szentségül van jelen, és megváltásul, kivásárlás által, kiváltság, váltságdíj lefizetése által van jelen. Tehát a te életedben Krisztus az szentség. Te életedben Krisztus szentség. Te életedben az Krisztusnak a szelleme benned a szentséget tartalmazza. Hát nekem nem szent cselekedeteim vannak csak, nekem Krisztuson van, aki szent, aki által hozom létre Krisztusban a szent cselekedeteket. Nekem nem szent cselekedeteikre vannak szükségeim, hogy aztán Isten elfogadjon, nekem Krisztusra van szükségem, aki elfogadott engem, mert megváltás alatt vagyok, a drága véren keresztül vagyok kivásárolva, és ez a vér engem megváltott arra, hogy Krisztusban maradjak, és Krisztus ő, én bennem. Különbség van aközött, hogy Krisztus bennem van, és különbség van, hangyányi különbség, hogy Krisztusban vagyok. Mi a kettő közötti különbség? Itt arról beszél az ige, hogy belőle vagytok, az identitásod Krisztusból van, és Jézus Krisztusban vagyunk, aki nekünk bölcsességünk, szentségünk, igazságunk és váltságunk. Tehát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy én, ő benne vagyok. Amikor elkezdek szent cselekedeteket létrehozni, akkor ő általa teszem ezt. Ő bennem él, én pedig benne vagyok. És amikor ő bennem él, tudatom van, akkor én ő benne tudatom lesz. Mert megelőzi az, hogy ő mit tesz, mielőtt én még cselekszem. Amiben hiszel, arra haladsz. Amin elmélkedik a személyiséged, arra haladsz. Azt mondod, hogy hogyan tudok megszentelődni gyorsan, instant módon. Gondolkozz azon, mit jelent szentnek lenni. Amennyire elmélkedsz azon, hogy szenti akarsz válni, annyira közeledsz a szentséghez. Nem tudsz akarat nélkül megszentelődni. Van is egy ilyen szellemi definíció a zsidó levél 10. fejezetében, hogy Jézus Krisztus akarata által szentelődtünk meg. Ez egy akarati megszentelődés. Jézus akarta a megszentelődést. Jézus akarta, hogy megszentelődjön az egyház. Ő akarta, hogy ő szentségben maradjon. Na menjünk vissza a János 17-hez, mert ott tartottunk. János 17, 15-16 verszakát olvastuk, de itt van még sok izgalmas terület. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem azt kérem. Nem a világból valók, mint hogy én sem a világból való vagyok. Ha te Krisztusban vagy, akkor tudnod kell, hogy nem világban vagy. Tehát nem tudsz elkezdeni hit által szent tetteket létrehozni, ha nem hiszed el, ki vagy. Mert az szerint árad ki a szentség, amennyire elhiszed azt, hogy te el vagy hívva a szentségre. Amennyire megveted a szentség üzenetét, annyira lesz testi a kereszténységed. És amennyire elhiszed azt, hogy te ki vagy Krisztusban, akkor elkezd dolgozni az a szentség benned belülről kifelé. Amikor arról beszélek, hogy bűnbánat egyébként, akkor tudd meg, hogy ez a bűnbánat, ez minimum három részre van úgymond redukálva a szellemtől. Először is tudnod kell, hogy miből jössz. Tehát szét kell választani a szentségtelenséget a szentségtől, hogy honnan jössz. Egyébként a szentségnek az ellentéte nem a szentségtelenség csak, legfőképpen az Ószövetségből, hogyha nézzük, akkor inkább a közönséges, a profán, a hiába való, a testi, a világi korszaki, az a szentségnek az ellentéte. A második, hogy tudnod kell azt, hogy szentségben akarsz lenni, mert szent vagy. Tehát a szentséged az létrejött, mert benned lakik a szent szellem. Te szent vagy. Ez egy elhatározott célja Istennek, hogy szenteket hívjon el. Sok helyütt az új szövetségben nem érted, hogy miért szenteknek hívja őket, közben sok baj van a gyülekezetben. Mert Isten nem csak a földi szemszögből gondolkodik és beszél, hanem az időn túli távlatból. Tehát amikor Isten cselekszik, akkor ő nem az időben cselekszik, ő az időn túl. És ahhoz, hogy megértsd például az elhívást, az elrendelést, az eleve elrendelést, meg kell értened azt, hogy Isten, amikor cselekszik, akkor nem mindig úgy beszél, ahogyan én beszélek, és úgy gondolkodik, hogy én gondolkodok. Mert amikor én azt mondom, hogy Uram, segíts meg, hogy bizonyos területeken meg tudjak változni, bűnök, vétkek, nehézségek, hibák, jellemformáló dolgok, vagy rossz megnyilvánulások, akkor te nem csak abban kell neked gyakorolnod a hitedet, hogy én most ezt elhiszem, én ezt most bevallom, hanem abban is, hogy van egy másfajta életmód, egy másfajta úgymond szereped a szellemvilágban, ami kész van. A megváltás kész van. Az összes bűnödnek a úgymond kifizetett ára kész van. Minden, ami a jövőben lesz, az Istennél jelenben van. Minden, ami átalakulás, az Istennél jelenben van. Nincs nála idő. Amen. Például, amikor a 2 Korintus 3-ban egy fantasztikus titkot leplez le Pálon keresztül a Szent Szellem, hogy elváltozik az egyház. Ott, ahol a lepel lehull, ott Jézus Krisztus bejön, és amikor ez a Jézus Krisztusi munka, a lepel eltávozódik, lemegy, és elkezdi látni az írást az ember, akkor azt mondja, hogy az Úr szellem, és ahol az Úrnak a szelleme, ott szabadság. Tehát a szentség szelleme, a Szent Szellem Úr lesz, és ahol az Úr Úrrá válik, ott szabadság jön. Milyen szabadság? Hogy látod azt a szemét, akit eddig nem láttál. Mit mond a szabadság tökéletes törvényéről Jakab? Belenéz valaki ebbe, akkor látja az arcát. Látja. Nem csak azt látja, amilyen büdös, vagy ilyen ráncos, hanem azt is látja, hogy mivé teszi őt az ige. És amikor például arról beszél utána, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre, nem azt mondja szentségtelenségről szentségbe, hanem azt mondja dicsőségről dicsőségre. Mit jelent ez? Hogy a dicsőség első része az Istennek a felkínált, létrehozott dicsősége a természetfölötti világban, amit el kell hinni. És hogyha elhiszed, hogy te méltó vagy Isten dicsőségére, akkor utána el tudsz változni dicsőségről dicsőségre. Ugyanez van a Róma 8-ban is, hogy el van hívva az egyház a megigazulásra, előtte a kiválasztásról beszél, aztán pedig a megdicsőülésről beszél. Minden, ami a tiéd hit által van, a szentséget hit által van, nem cselekedetek által. Nem a múltból jön létre az életed, hanem a jövőből. Pontosabban az örök életből, az öröki valóságból. Mondj erre egy áment! Ó, halleluja! János 17. Szenteld meg őket, 17-17, a te igazságoddal, a te igéd igazság. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te logoszod igazság, igaz valóság. Mit mond itt az ige? Miért imádkozik már 2000 év óta Jézus Krisztus? Hogy megszenteljen bennünket a valósággal, ami az igén keresztül jön. Szóval az egyház, ha eltávolodik az igétől, és nem értelmezi helyesen a valóságot, akkor el fog távozni a szentségtől. Nem hiába mondja a Tesznek a levélben Pál, hogy mivel nem fogadták be az igazság szeretetét, a valóság szeretetét, ezért fog az antikrisztusi korszakban egy korrupt egyház létrejönni, akik beépülnek majd a gyülekezetekbe, és szét akarják verni a gyülekezeteket, mint a szmírnai gyülekezetben. Lesznek hű emberek és hűtlenek. Csak a hű emberek között lesznek a hűtlenek. Jézus ugyanerről beszél, hogy egy helyen van a konkoly, és egy helyen van a búza. És a célja ennek az egész úgymond hadiműveletnek a sátántól, hogy ellehetetlenítsék a hitben lévő életet azok számára, akik hűségesek, kitartóak, odaszántak és szentek. Szentek. Nem hiába mondja a Ézsaiás 6:1-ben az ige, hogy amikor meghalt a király, akkor láttam az Urat, mint egy ilyen forgó szélből jött ilyen kocsi, és körülötte voltak angyalok, és mondja az ige, hogy szent, szent, szent a seregek Ura, miközben ezt kiáltják azok a teremtett lények, akik Isten imádására, védelmére vannak, kirúgók, szeráfok, meg mit tudom én, angyalok, nem tudom, kik vannak ott, mert nem láttam, nem voltam ott, szóval akik ott vannak Isten jelenlétében, azok egy dolgot kiáltanak, szent, szent, szent a seregek Ura. Ez azt jelenti, hogy Ézsaiás, mint prófétának szólt az Úr, hogy amikor Isten megjelenik egy személynek, akkor hallja ezt a szót, ezt az atmoszférát, ezt az üzenetet, hogy Isten szent, Isten szent, Isten szent, háromszor, hogy meghalljuk, halleluja. Háromszor, hogy belénk rögzüljön, nem elég egyszer, nem elég kétszer, háromszor. Ma azt mondom neked, szentelődj meg, szentelődj meg, szentelődj meg. Ezt mondja az Úr az ő jelenlétéből, szentelődj meg, szentelődj meg, szentelődj meg. Mert Isten jelenlétében ez van. Azt mondta, hogy az Új Szövetségben nem ez van, ez hazugság. Az Új Szövetségben nem hazugságot írt a próféta, hanem igazságot. És Ézsaiás érdekes módon átalakult. Semmi más nem tudta volna átalakítani, csak ez az üzenet, hogy Ézsaiás a szentség jelenléte van Istennek a jelenlétében. Figyelj, amikor Ézsaiás megváltozott, és azt kiáltja, hogy jaj, tisztátalan ajkú vagyok, elvesztem, akkor miért beszél erről? Azért, mert a szentség átalakít. A szentségnek, szentséghez nem kell sok információ, nem kell sok tudás. Amikor a szentség elér, akkor abban a pillanatban Isten nagyon közel kerül hozzád. Például Mózes. Mózes, amikor találkozik a csipkebokorban, mit mond neki az Úr? Figyelj, állj meg, kisöreg, mert szent az a hely, ahol vagy. Nem szoktál hozzá a szentséghez. Eléggé elburjánozott az agyad, és létrehozta olyan dolgokat, hogy 40 év szobafogságot csináltam, úgymond karantént számodra, hogy lenyugodjál, mert túlbuzogtál, de nem értetted a szentséget. Értsd meg, nem lehet az én szolgálatom, az én elhívásomban szentség nélkül dolgoznod. Figyelj, ahol én megjelenek, még a föld is szent lesz. Transzferencia lesz. Ahol én megjelenek, minden átalakul. Engem nem érdekel, hogy hova jövök, én vagyok az Úr, a mindenség Istene, aki a szentséggel építkezek, a szentségből dolgozok, és a szentségből beszélek, és ahol én jelen leszek, ott minden szent, mert én nem tűröm a tisztátalanságot, a bűnt, az okoskodásokat, a tévegést, a varázslást, az antikrisztusnak a munkáját, Jezabelnek a gonosz varázslását és ármányát, és nem tűröm a halált, ahol én jelen vagyok, ott a szentségem uralkodik, az élet atmoszférája, az élet illata a szentség. Amennyire közel akarsz lenni Istenhez, annyira fogsz megszentelődni. Amennyire közelvalóvá válsz, annyira érted meg az Isten természet fölötti céljait. Mert tudod, Ézsaiás megértette, újraformálta, update-elte a profétaságát, a profétai szolgálatát. Abban a pillanatban egy újabb szintre emelkedett, és kimondott egy olyan proféciát, amelyet Jézus Krisztus is kimondott a száján keresztül, hogy behunyta a szemüket, becsukta a füleket, hogy ne értsenek és ne lássanak. De ott, ahol a szentség újra elindul, ott megnyílnak a szemek, mert aki szentségben van, az látja az Urat. Aki szentségben van, az elkezd látni. A vakok látnak ott, ahol az Isten jelenléte megnyilvánul. A profécia be fog zárulni, és látók lesznek a szentség jelenlétében. Bezáródik ez a profécia, ami itt élő profécia, és létrejön a szentség általi látás, mert szentség által látni fogják az Urat. Dicsőség az Úrnak. Szenteld meg őket az igig keresztül, és a szentség, amikor elkezd áradni a személyiségedben, akkor az igazság fog átáradni. A szentség átad. A DNS elkezd dolgozni. És a DNS-nek az a feladata a szentségnek, hogy átadás történjen. Ez plantálás. Ahol a szentség jelenléte van, ott plantálódik a menny. Ahol a szentség jelenléte van, ott plantálódik a menny. Lali, új szövetséget kérek. Új szövetséget kérek. Új szövetséget kérek. Máté evangéliumában, ahol a mi atyánkról szól az ige. És azt mondja az Úr, hogy így imádkozzatok. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Miért beszél a megszentelő névről? Azért, mert tudja jól, hogy oké, örülök, hogy atyának hívjátok azt, aki a mindenható, mindenség ura, és minden generáció atya, minden embernek az atya, minden nemzetségnek, minden etnosznak az apja, az atya. De tudd meg, hogyha nem szentelődik meg az ajkadon ez a név, nem szentelődik meg a szívedben az atyaság, akkor te egy kicsorbult atyaságban fogsz lenni. Akkor te le fogod kicsinyelni, vagy meg fogod vetni, vagy tisztátalanul, vagy tiszteletlenül fogsz beszélni az atyaság kapcsán, Istennel kapcsolatban. Ezért fontos, Jézus azt mondja, szenteld meg ezt a nevet. Mit jelent megszentelni? Hoppá! Miről beszélünk? Hogy én szentelem meg az atyának, amely... Nem. Azt jelenti, itt Jézus azt mondja, hogy kezd el a szentség útján gondolkodni, hogy az atya szent. Kezd el gondolkodni azon, hogy az atya szent. Ő nem csak egy dilinyós, akit át lehet vágni, akivel lehet játszani, akivel tudok bujócskázni a bűneim kapcsán, miképpen Ádám. Ő egy látó, élő, ható, mindenható Isten, akit átjár a fényesség és a világosság, és ahol megjelenik, ott mindenki világosságban lesz. Szóval azt mondja ott Jézus, hogy szenteld meg azt a nevet a szádba, azaz válaszd el magadat erre a névre, hogy méltó legyél a valódi atyaságra, a valódi Istentől jövő szeretetre, együttműködésre. Mert Isten azért atya, hogy a fiakat magához vonzza, de a fiaknak van egy feladata, hogy úgy viszonyuljon Istenhez, mint aki szent, azaz atyához, aki szent. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. És a következő kérés, jöjjön el a te országod. Az Isten célja, az Isten atyaságának a célja, hogy behúzzon bennünket abba az atyaságba, amiben ő van. Ehhez fiakat keres. A fiaknak viszont a megszentelődés útján kell járnia, mert a megszentelődés útján keresztül tudsz egyre mélyebb kapcsolatot kialakítani az atyával. Majd ezután az atyaság be fog vinni abba a közegbe, az Isten országának közegébe. Mert az Isten országának közege a szentség. Amen. Amen. Azt mondja itt az ige, hogy én értük, 19-es verszak, 18-as, bocsánat, amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra, és én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Nézd meg. Tehát én Jézust utánozom. Te kit akarsz utánozni? Én Jézust akarom utánozni. Te kit akarsz utánozni? Azt mondja Jézus. Én értük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Jézus a főpapi imájában elmondta, hogy azért akarta az egész tervet megvalósítani, amit az atyával és a Szent Szellemmel kiterveltek, hogy a megszentelődés létrehozzon egy új generációt, akik abban a közegben tudnak élni, amely az atyaságnak a közege. A megszentelés, a megszentelődés közege. És mivel ő oda szenteli magát, magának Jézusnak is volt egy feladata, a megszentelődés, ez pontosabban fogalmazva, nem hibáztam, nem a bűnnel kapcsolatos kitisztulás, hanem hogy oda szenteli magát arra a munkára, oda szenteli magát arra az elhívásra, oda szenteli magát arra az Istentől jövő projektre, amelyből jönnek létre a kis szentek. És az a megszentelődés, az ő munkájának a lényege és gyümölcse, hogy megszenteltek ki legyenek a testvérek. Ámen. Gyere velem a zsidókhoz írt levél második fejezetéhez. Mutatok valamit ezzel a munkával, amiért ma is közben jár érted. Minden nap imádkozik, mióta meg újjászülettél ezért a területért. Tízes verszak, zsidó 2:10. Mert illendő, akiért minden, aki által minden, ez Krisztus, sok fiakat vezéreljen dicsőségre, és az üdvösség fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Igen, ahogyan ődeki és nekünk is, a megszentelődésben lesznek szenvedéseink. Tehát ezt vállalt föl, hogy a szenvedés az szent dolog, és tökéletesítésre visz. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyenli őket atyafiaknak hívni. Mondván az, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az egyháznak közepette dicséretet mondok, és ismét ő benne bízom, ismét imhol vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nekem adott. Mivel tehát gyermekek, testből és vérből valók, ez te vagy, ő is hasonlatosképpen részes lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, az ördögöt. Hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrám magvát karolta föl. Ez vagy te. Annak okáért minden estül fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő és hű főpap legyen az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett a maga megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Amen. Miért olvastam föl ezt a sok ígét? Hogy megértsd azt, hogy a megváltó, a főpap és az áldozat, az áldozó és az áldozati vér hordozója, Jézus, ez mind azért történt meg az életében, hogy te bekerülj a megszentelőbe, mert azt mondja a 11-es verszak, mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan. Tehát a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan. Az eredeti görög szó, hogy egytől valók, az egy méhből valók. Tehát Isten azt mondja itt, hogy Istenből való vagy, annyira mélyen írja le az ige, és a szentségből való vagy. Esett? Tehát amikor Isten megszül téged, mint fiút, akkor arra vagy úgymond predesztinálva, hogy a megszentelődés útján menjél. Tehát elhitt, hogy meg vagy szentelve, és az az elhit hű dolog, amiben benne van a kijelentés az igén keresztül, hogy te ki vagy, ebből nő ki a megszentelődésnek a cselekedetei. Amen. És azt mondja itt az ige, mivel gyermekek, ugye testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részes lett azoknak, hogy megsemmisítse a halált, és megsemmisítse az ördögöt. Tehát azért jött le, hogy a megszentelődés útján keresztül megsemmisüljön a halál és az ördög munkája az életünkben. Folytatom tovább. Azért jött le, hogy a megszentelődés útján azért jöttünk létre a szentségből, hogy annak vagyunk, mint Isten, hogy Ábrám magvává valóvá legyünk, hogy fel legyünk karolva arra, amire Isten elhívott erre az isteni együttlétre. És most figyelj még egy dolog, mert amennyiben szenvedett ő maga, megkísértetvén segített azokon, akik megkísértetnek. És ő ezt átélte, hogy milyen az a szenvedés, hogy szentségben akarok lenni. Átélte azt, hogy milyen az a szentség, milyen az a, úgymond a szentségprogram, hogy elhiggyem azt, amire Isten elhívott. Figyelj, annak okáért mindenestül fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, akik szenvedés alatt vannak, hogy a megszentelődést elérjék, hogy könyörülő legyen és hű. Mondd velem együtt, könyörülő és hű. Könyörülő és hű. A kegyelem és a hűség meg tudjon nyilvánulni rajta keresztül az életünkben. Mert ahhoz, hogy a megszentelődés útja folyamatos legyen, kell egy könyörülő és hű főpap, aki rendszeresen segít nekünk a gyarlóságainkban, tévedéseinkben, megbukásainkban, mert ő könyörülő. Ez az atmoszférája van, hogy azt mondod neki bűnbánattal, Uram, szeretnék szentebbnek lenni, bizonyos területeken elbuktam, akkor azt mondja erre, könyörülő vagyok, megadom, és hű vagyok ahhoz, amit elvégeztem az életedben. Hű vagyok ahhoz, hogy elhidd, hogy szent vagy. Azt fogom mondani, azt mondja majd neked a bűnbánat után, szent vagy. Nem azt fogja mondani, már nem vagy annyira szent, mert elvétette, hanem azt mondja, helyreálltál, bűnbánatot tartottál, megváltoztattad a gondolkozásmódodat, szent vagy, halleluja, szent vagy, szent vagy, és indulj újra, és kezd el újra a megszentelődés útját. Indulj abból, ami van, ne abból, ami nincs. A legtöbb hívő azért bukik el, mert nem hiszi el, aki. Új teremtés vagy, új ember van benned. A régiek elmúltak, minden újjá lett. Dicsőség az Úrnak. Amen. Azt mondja az ige, azt mondja az ige, ó, halleluja, Róma 1-hez, hogyha lapozunk. Róma 1. Érted? Azt mondja az ige, Róma 1-4. Aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a szentség szelleme szerint, a halálból való föltámadás által, ami Urunk Jézus Krisztus felől. Még egyszer, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a szentség szellem által. Ez a hatalmasan, ez azt jelenti, ez a dynamis szó, hogy természetfeletti módon, transzcendes módon meg lett bizonyítva, azaz Istentől úgymond láttamozva lett, elhatározva, kijelölve, elrendelve. El lett rendelve hatalmasan arra, hogy föltámadjon Isten fia szerint, Isten fiának szentség szelleme által, halálból való föltámadás által az Úrunk Jézus Krisztus felől. Dicsőség az Úrnak ezért az igéért, hogy a szentség szelleme hozzájárult ahhoz, hogy hatalmas erővel bizonyított legyen, hogy Isten fia ő, és föl van támasztva, kenve a halálból. Ki van hozva a halálnak a karmaiból. Tehát a szentség szelleme miatt történt az meg, hogy a feltámadásban belevitte őt Isten. A szentség szelleme az az erő, ami megnyilvánult. A szentség szelleme volt minden dolog mögött, az Ábrám, Izsák, Jákob áldása szerint Jézus Krisztusban. A szentség szelleme volt ott, ami megnyilvánult, mert a szentség szelleme nem csak erkölcsös, etikus, morális dolgokat hoz létre a cselekedeteidben, hanem meg tud nyilvánulni hatalmas módon azért, hogy a föltámadott ember szerint éljél, a belső ember szerint éljél. Sőt, jeleket és csodákat tud tenni Isten az ő szentségén keresztül, dicsőség az Úrnak. Mert az Isten szentsége több, mint az, hogy szent hely, ahol állsz, és vetkőzd le, vedd le a bakancsodat, Mózes. Több, sokkal több ez. Sokkal többet akar Isten, mint az, hogy reszkessünk azért, mert Isten jelenlétében vagyunk. Ő meg akar nyilvánulni rajtunk keresztül, de ehhez kell a szentség, aminek a jelentése az, hogy elváltozok, átalakulok arra az elhatározásra, amit Isten előre eltervezett. Figyelj, mutatok neked egy igét ezzel kapcsolatban az Efézus 2-ben. Tudom, hogy ismered, tudom, hogy sokszor olvastad. Azt hiszem a 10-es verszakban van, most hirtelen jött ez az ige fel a szívembe. Hiszen az ő alkotása vagyunk, csia fordítás. A felkent Jézusban jó munkára megteremtve, amelyekre Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Még egyszer felolvasom. Hiszen az ő alkotása vagyunk a felkent Jézusban jó munkára teremtve. Különleges, kiváló, eszményi tettekre megteremtve. Alkotásai vagyunk előre elkészített tettekben. Az első kérdésem az, te tudtad azt, hogy Isten eltervezett, plantált egy jövőt? Tudd meg, hogy minden, ami jó, az előre, most szellemi dolgokról beszélek, áldásról beszélek, szellemi valóságokról beszélek. Minden, ami mennyei, ami isteni javaknak a birtoklását jelenti az életedben, az előre el volt készítve. Mindent Isten előre elkészített, hogy azokban tudj élni. A szentséget is Isten előre elkészítette, hogy azokban tudj járni. Az első kérdésem az, de elhiszed-e azt, hogy Isten előre elkészítette a megváltáson keresztül a jövődet szellemi, spirituális oldalról? A második kérdésem, te alkalmazkodsz erre az előre eltervezett ügyre? Mi az előre eltervezett ügynek a biztosítéka? A kegyelem, a megigazultság és azáltal való megszentelődés. Mert a megigazultság vezet abba bele, hogy elhidd, hogy a szentség karaktere ki tud ábrázolódni a személyiségedben. Mert ha amennyire elhiszed, hogy igaz ember vagy, annyira fogod elhinni, hogy szent ember vagy. Mert a megigazultság és a kegyelem együttes karba öltött munkája kéz a kézben indítja el azt a folyamatot, hogy el akar változni olyanná, amilyen Jézus Krisztus. Nem fogsz tudni a szentségben mozogni, ha nem hiszed el, hogy igaz ember vagy, és megállhatsz Isten jelenlétében bűn, károsztatás, ítélet nélkül. Nem fogsz tudni a szentségben növekedni, ha nem hiszed el, hogy mindent, amit létrehoztál, kegyelem által van. Nem a te tehetséged, nem a te kiválóságod, nem a te érdemeid, nem a te nem tudom milyen munkád, nem a te nem tudom milyen hited, hanem Isten kegyelme, meg nem érdemelt dolga, különleges kiváltsága, hogy egy különleges népet hozzon létre. A papság, most nincs erre időm, majd jövő héten, de a papság szerepe az, ami úgymond legitimé teszi azt, hogy te szent lehetsz. Mert az új papság az új szövetségben szintén úgy, egy szellemi módon egy sisakot, egy fejfedőt használ, állni, hogy szentség az Úrnak. Mert a papok el vannak hívva a szentségre. Kiválasztott nép, elhívott nép a szentség papságára. És ezek a papoknak a feladata lesz az, hogy miközben fölnőnek a megszentelődésben, másokat is arra tanítsanak, hogy fölnőjenek a papságukba, hogy az áldozatuk legyen elfogadott. Lali, beszélj erről bővebben. A Róma 15-ben azt mondja Pál, hogy azt írja le Pál nagyon szépen, egyértelműen, hogy mi az ő papi feladata, és a Csia Lajos fordításból nagyon erősen kidomborodik. A Róma 15:15. Én pedig részben csak annál merészebben írtam nektek, mert így módon az Istentől nekem adott kegyelemmel felhívhatom figyelmeteket arra, hogy amikor az örömüzenet papi szolgálatát végzem, én a felkent Jézusnak a nemzetek közé kirendelő áldozó papja vagyok, hogy a nemzetek felajánlását elfogadhatóvá és a Szent Szellem által megszentelté tegyem. Isten olyan mélységű akar tanítani a megszentelődésről, szolgálókon keresztül, az igén keresztül, Szent Szellem által, ahogy Pál mondja, hogy az áldozatod, az Isten keresésed, az Isten tiszteleted, az Isten ismereted, a szent javakhoz való forgolódás és az oda a szent javak felé való viszonyodban legyen egy megszentelődés. Mert nem tudod, hogy kell helyesen Istent keresni, mert nem tudod tisztán motivumaidban Istent keresni, erre szükség van a Szent Szellemnek megszentelő munkájára. Pál azt mondja, hogy az a feladata, mint pap, hogy megszentelje a nemzetek felajánlását, és elfogadhatóvá tegye Isten előtt. A megszentelődés elfogadhatóvá teszi az áldozatodat Isten előtt. A megszentelődés miatt tudsz egy olyan korrekt Isten keresésbe bevenni, amely Isten számára is elfogadott. Amen. Tudsz erre valamit mondani? Amen, amen. Jó, hogy hallom ezt. Innen. Halleluja. Valamit akarok még neked mutatni. Amikor Pál az apostol cselekedete 20-as verszakban, 20-as fejezetben, Efézusban egy nagy balhét túlél, és tovább megy, és búcsúzik a vénektől, átad egy tanácsot, és azt mondja, hogy ő teljes akaratát ha hirdette ott Istennek az igének. Akkor azt mondja a 30-as verszaktól, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, a tanítványokat maguk után vonják. Minden gyülekezetben ez előre tört abban a korszakban, hogy egy belső szakadást hoztak létre bizonyos farkasok. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhalatással inteni mindenkit, épp és most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki fölépíthet és adhat nektek örökséget minden megszenteltek közt. Minden megszenteltek közt. Minden olyan személy között, minden olyan gyülekezetben, minden olyan csoportban, ahol a megszentelődés útja elindult. Most szeretnék valamit mutatni neked. Azáltal, hogy Istennek a megszentelődésének a munkája elindult ebbe az efézusi gyülekezetben, ez nem volt kiteljesedve. Mert Isten szentsége kiteljesedés. A szentség teljességet jelent. Nem hiába mondja a Máté evangéliumot, talán a 7. fejezet 40-valahanyadik verszakában Jézus, hogy lejtek tökéletesek, miképpen az atyám is tökéletes. Nem azt mondja, hogy lejtek szentek, mert az atyám szent. Ezt a három Mózesben 7-szer fordul elő. Ott van ez írva, hogy az, aki szent akar lenni, az olyan lesz, mint Isten, mert Isten szent. Hanem Jézus máshogy fogalmaz, azt mondja, hogy lejtek tökéletesek, mert Isten is tökéletes. A szentség visz be a tökéletességbe. És a Zsidó 10-ben ezt olvashatod, hogy tökéletessé tette az atyafiakat a megszentelődésnek a munkáján keresztül. És ez a tökéletesítés, ez egy folyamat, de egy örökké valóságban egy tény, hogy azokat, akit Isten elhívott, azokat véghez is viszi, azokban véghez is viszi, amire ő elhívta. És ez a visszatérve ez a kegyelemnek, az igéjének a hirdetéséhez, hogy azok, akik ezek a megszentelődés alatt vannak, mindazok a személyek, akik elkezdték ezt a megszentelődést, és elhiszik, hogy ők a megszentelődés alatt vannak, azok között Isten kibontja az örökségüket. Szellemi szabály. Nem férsz hozzá az örökségedhez, csak a megszentelődés útjában. Kérdezed azt, hogy miért nem tudtam szellemileg növekedni az elmúlt 10-20-100 évben? Lehetséges azért, mert a kegyelemnek az igéje az nem tudott bevinni téged a megszentelődésbe, és olyan helyekre, ahol megszenteltek vannak. Ez egy komplex folyamat, ez a megszentelődés. Több, mint etikus tettek. Ez az eltervezett jövődnek a megvalósítása. Apként, aki tudja, hogy hogy kell megmaradni az Isten jelenlétében. Mert aki szentségben marad, az Isten jelenlétében marad. Nincs olyan, hogy szent vagy, és nem ismered az igét a kegyelemről. Nincs olyan, hogy ismered az igét a kegyelemről, és benne tudsz magadni az Isten kegyelmében úgy, hogy nem vagy megszentelődés alatt. Nincs olyan, hogy a kegyelemnek az igéjét hallod, és nem akarsz megszentelődni, mert a megszentelődés által veszed át az ígéreteket. Elválaszthatatlan ez a folyamat. Nem történhet olyan, hogy keresed Istent, és nem tálod meg a szentségben Istent. Ha te nem tapasztaltad, és nem láttad még az örökségedet, vagy nem teljesen tudtad kikutatni még, az azért történt, és akadályozó tényezők voltak az életedben, mert nem hittél abban, hogy a szentség útja az örökség útja. Mondok egy erős mondatot. Amivel foglalkozol, az köti le a szívedet. Amennyire a valódi megszentelődésben éltél, annyira foglalt el a szívedet az örökség. Azt mondta itt Pál nekik, még egyszer felolvasom. És most atyámfé ajánlott titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, a kegyelemből jövő igének, ami fölépíthet, és átadhat nektek örökséget minden megszentelt között. Hát van egy rész, akik értik, hogy mi az, hogy örökség. És ez a rész, ez az elit, ez a VIP szektor, ezek a szentek, akik elvezetnek, vagy motiválnak arra, hogy benne legyél a megszentelődésben és az örökségben. Azt írtam ide, amikor elkezded a fontossági sorrendet megérteni, kegyelem, Isten beszéde, megszentelődés, örökség, akkor ami a fontos, arra fogsz koncentrálni. Azt kérdezed, hogy miért nem szentelődtem meg eddig? Mert nem volt fontos a szentség az életedben. Mert nem volt ige, kihívott ige az életedben, azzal kapcsolatban, hogy szent legyél, mert Isten is szent. Mert nem láttad azt, hogy Isten az örökségét a szentek közé tette. Következő dolog. Amikor Isten dolgai fontosak lesznek számodra, a szentség útján, akkor a szíved könnyű lesz az örökségnek a meglátására, mert szentség által meglátod az örökségedet. Mondok valamit. amit Isten előre eltervezett, azt csak a szíveddel tudod meglátni. De a szentség útján. A szentség több, mint hogy azt szajkozott, hogy el vagyok választva. A szentség felhatalmazza rögtön a személyiségedet a papságra, hogy Istenhez viszonyulj mennyei módon. Amikor a plántárásról beszélek, akkor az örökség az előre el van tervezve. Kész az örökséged. És ehhez az örökséghez hozzáférsz. Tudod, az elmúlt évtizedekben figyeltem azt, hogy mennyire átalakul és helyesen az a látás az én életemben, hogy nem azzal foglalkozok, amire vágyok, hanem amit látok. Mert Izrael azért nem kapta meg az ígéreteket a 40 éves pusztában való bolyongás által, vagy ban, mert nem párosította hittel az evangéliumot. Nekik is volt evangélium, de nem tudták párosítani hittel. Mit jelent ez? Nem tudták látni az ígéretet. És nem tudták elfogadni az ígéretet, mert nem szentelődtek meg arra, hogy bemenjenek az örökségükbe. Amikor a szentségtelenség jelen van a szívben, ezt Isten szelleme fel tudja kutatni és ki tudja jelenteni, akkor látni fogod azt, hogy úgy, ahogyan a hal nem tud a fűben élni, ugyanúgy, csak a vízbe, ugyanúgy te se tudsz csak a szentségben élni. Mert hal vagy, és vízre van szükséged. És a szentség atmoszférája az, ahol te tudsz élni. Második, amikor elkezdesz szentségben megtapasztalni dolgokat, és átalakulsz erőlködés nélkül, akkor tudni fogod azt, hogy minden, amit a szentség hordoz magába, az készen van. Csak hit által hozzáférhető. Minden, ami a jövődben feléd halad, mindaz hozzáférhetővé válik, ha megérted ezeket az összefüggéseket. És ezzel zárom a mai üzenetet, a 1 Krónika 16:23. Dávid, mikor behozza a frigyládát, ezt az imát mondja el. Dávid életében félrementek a dolgok, mikor a frigyládához hozzányúlt, mert nem szent módon közeledett ahhoz, ami szent. És mi kellett neki? Az ige valósága, amiről Jézus is imádkozik már 2000 éve az egyházért, hogy meglássa, hogy hogy kell visszahozni igei módon az Isten jelenlétét, szentül. Azt mondja az 1 Krónika 16:23-tól. Nem ott vagyok. Nézzük, ezzel zárom. Mind az egész föld énekeljen az Úrnak, napról napra hirdessétek az ő szabadítását. Beszéljétek a pogányok között az ő dicsőségét, minden népek között az ő csodálatos dolgait. Mert nagy az Úr és igen dicsérendő, rettenetes minden istenek felett. Mert a pogányoknak minden isteneik csak bálványok, de az Úr teremtette az egeket. Dicsőség, tisztesség van ő előtte, erősség és igazság az ő helyén. Adjatok az Úrnak népeknek, nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és erősséget. Adjatok az Úr nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot és jöjjetek elébe. Imádjátok az Urat szentség ékességében. Rettegjen az egész föld az ő orcájától, a föld kereksége meg is megerősítetik, hogy ne ingadozzék. Amen. Mit mond az ige? Imádjátok az Urat a szentség ékességében. Ezzel zárom, Dávid tudta jól, hogy milyen az visszaállni és megérteni azt, hogy hogyan kezd el olajozottan működni az ébredés Izraelben. Meglátta azt, hogy amikor a szentség ékességében az ige kijelentésén keresztül meglátja, hogy mi a protokoll Isten felé, és mi az, amit Isten elfogad, és hogyan tud magabiztosan mozogni Isten jelenlétében a szentség által, ahogyan ő megtért és visszaállt, és rájött arra, hogy azok a személyek, akik körülvették őt, nem a szentség ékességében akarták keresni, holott ismerték az igét, és de amikor ő döntött, és azt mondta, hogy nem akarja azt az utat folytatni, nem fog a megfélemlítésnek az atmoszférában lenni ebben a depresszív korszakban, mert nem tudja, hogy mi Isten akarata, akkor egy feladata van, hogy szentségben keresse Istent. És amikor kitűzte ezt célul, akkor megtalálta a helyes utat. És így imádkozik, hogy a szentség ékességében imádjuk őt. És ez az üzenetemnek a végpontja, hogy akkor fog a frigyláda megindulni, segítségedre lenni Krisztus az életedben, amikor a szentség ékességében akarod őt imádni. Az Úr áldjon meg benneteket, jövő héten folytatjuk a szentség üzenetével.